Aktuális. Köszöntöm műsorunk hallgatóit. Mai adásunkban két vendéget köszönhetünk. Mindketten a Szlovén Oktatási Intézet Muraszombati Egységének munkatársai. Az egyik Pisznyák Mária, magyar nyelvi főszaktanácsos, aki mögött sok év tapasztalat áll e munkakörben, és Tóth Erzsébet, aki szeptember 1-jétől tölti be a szaktanácsosi feladatkört a kétnyelvű oktatásra vonatkozóan. Mivel több mint két évtizedig ezt a munkát senki sem vállalta eddig, ezért fontosnak láttuk, hogy szóljunk azokról a feladatokról, amelyek majd a kétnyelvű oktatás mindennapjaiban válnak gyakorlattá. Jó napot kívánok a vendégeknek, szeretettel köszöntöm Önöket, és örülök, hogy elfogadták a meghívást. Először Pisznyák Máriától kérdezném meg, hogy hogyan épül be a kétnyelvű oktatás az egyetemes oktatási rendszerbe az intézeten belül. Irena Kumer, a Muraszombati Egység igazgatója mondta, hogy ez rendszer a rendszerben, annyira sajátos. Vagyis önálló is, de a törvények, előírások értelmében alkotó része is a közoktatásunknak. Tehát azt hiszem, hogy van miről beszélnünk.
Jó napot kívánok én is a hallgatóknak. Hát igen, ahogy Irena Kumer, a Muraszombati Egység sok éves vezetője elmondta, tehát ez egy alrendszer tulajdonképpen, amely annyiban különbözik a nagy rendszertől, hogy ugye a tanítási nyelv más, illetve hogy kettő van. És akkor emiatt tulajdonképpen azért sok minden egyéb megkülönböztető jegye is van, ugye, tehát tulajdonképpen az, hogy a magyar kultúra, a magyar művelődés, a művészet, és egyáltalán minden, ami ehhez a kultúrkörhöz kapcsolható, tehát, hogy ez is beleépül az oktatási rendszerünkbe. Ezen kívül meg természetesen ugyanazok a szabályok, ugyanazok a szabályzatok, ugyanazok a módszerek, ugyanazok a projektek érvényesek rá, mint a nagy rendszerre.
A nemzetiségi politika már nagyon-nagyon régóta szorgalmazza, hogy ez az üresen maradt hely is legyen betöltve, hiszen sokkal könnyebb lenne a kétnyelvű oktatás probléma körét is rendezni, amennyiben több tanácsos foglalkozna ezzel, és most Tóth Erzsébethez fordulok, aki szeptember 1-jétől tölti be ezt a munkakört, mint mondtam. Nagyon sok még a nyitott kérdés, ennek ellenére mégis arra kértem, hogy vállalja ezt a beszélgetést, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk ahhoz, hogy mit is kellene most pótolni, hogyan is lehetne pótolni a sok éves kiesést, illetve mire kellene összpontosítani a munka során.
Tehát jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat. Tehát igen, ahogy elmondta, szeptember 1-jétől töltöm be ezt a munkakört. Tehát elsősorban ugye a munkám majd azokra a területekre irányul, ami a nemzetiségi oktatást illeti. Igaz, hogy per pillanat még nem körvonalazódtak pontosan ezek a feladatok, és most itt startban talán megpróbálom a Pisznyák Mária munkáját támogatni azzal is, hogy azokat a feladatokat, amiket ő eddig végzett, tehát magyar nyelvi szaktanácsosként, hogy talán átvállalok bizonyos dolgokat. Tehát ugye én is magyar szakos tanárként ezt a vállalást tehát tehetem, és bízom benne, hogy majd hamarosan kikristályozódik az is, hogy konkrétan én majd merre indulok el.
Azt hiszem nem titok, hogy a nemzetiségi politika szorgalmazta ennek a munkakörnek a betöltését, hogy miről beszélgettek, hogy milyen irányba kellene gondolkodni, miért lenne szükség arra, hogy minél előbb valaki ezt a munkát végezze, tehát a kétnyelvű oktatás érdekében, annak a fejlesztése érdekében.
Igen, tehát mint Mária is már előbb elmondta, ugye nagyon tágra nyílik ez a terület, és vannak olyan dolgok, amikre ez idáig talán nem került hangsúly, illetve nem volt egyszerűen ember, aki ezeket a dolgokat, tehát hogy végezze. Ugye az olaszoknál van nemzetiségi szaktanácsadó is, tehát per pillanat is betöltött ez a munkakör, és talán emiatt is jó, hogy nálunk is van, hiszen a feladat az rengeteg, ugye, és Pisznyák Mária magyar nyelvi szaktanácsosként inkább ugye a magyar tanárokkal elsősorban, tehát konkrétan velük szokott ugye dolgozni, együttműködni, tehát nem csak, nyilván nem csak, mert ugye, mint mondotta, és ez tény igaz, hogy minden más feladatkört is, amit kellett, amit a rendszer ugye megkövetelt, azt itt kicsiben a mi alrendszerünknek is el kellett látnia. Én a fantáziát inkább abban látom, hogy ugye az oktatási vertikulum teljes egészében talán kicsit a tanítási nyelvet, tehát ezt a pluszt, amit ugye mi hozunk a szlovén mellett, tehát ugye ezt kéne kicsit megtámogatni, és talán úgy gondolom, hogy itt biztos vannak olyan kérdések, amelyek a mai napig nyitottak, ahol talán a pedagógus kollégák is támogatásra számítanak, megoldásokat kérnek, és talán ilyen irányban.
Igen, erre is majd visszatérünk. Akkor Máriától kérdezem, hogy párhuzamosan vezeti tulajdonképpen a magyar, mint anyanyelv oktatást, és a magyart, mint környezetnyelvet, méghozzá az első osztálytól egészen az érettségizőkig. Hát ez nem kis feladatkör, ahogyan elmondta, nagyon-nagyon sokféle tantervet kell írni, programot és egyéb feladatot, és nem csak az általános iskolának, hanem itt a kis segítőiskola is itt van. Hogyan néz ki ez a munka?
Hát ez úgy néz ki, hogy az esetemben itt szinte már egy 30 éves pályáról beszélhetünk, ugyanúgy, ahogy Erzsi ismeretlenbe jött valamilyen módon, én is ismeretlenbe csöppentem annak idején, és tulajdonképpen így fel kellett építeni ennek az egésznek a egyrészt tevékenységi körét, amely részben ugyan központilag meghatározott, tehát ami történik a szlovén nyelv esetében, annak kell történnie. Természetesen aztán mindig voltak olyan plusz feladatok, amelyekkel az én szlovén kollégáim például nem foglalkoztak, mivel nem nemzetiségi iskoláról van szó az ő esetükben. Tehát ez egy olyan munka, ami egy teljes embert követel legalább napi 8 órában, nagyon gyakran, még több órában is. Amikor én ezt a pályát elkezdtem, akkor évekig azon gondolkoztam, mert 2 évig felesben még tanítottam, tehát fél munkaidőben, és tulajdonképpen nem is szándékoztam ott hagyni az iskolát. Úgy utólag kicsit meg is bántam, hogy ezt megtettem, és az első években úgy nagyon szenvedtem attól a tudattól, hogy sokat kell dolgozni, mert akkor az intézetben akkor kezdődtek ilyen nagy történések, tehát a 9 osztályos iskola. Tehát úgy az állóvíz, ami volt előtte, az úgy hirtelen, tehát azt ilyen, mintha tornádó zavarta volna föl, és így nagyon fölgyorsultak a történések a továbbképzések terén. Tehát akkor a 9 osztályos. És nagyon, tehát ilyen hirtelen jöttek egymás után a feladatok szinte egyik napról a másikra, és akkor még az iskolákban egy picit ilyen nyugis volt a helyzet, tehát egy picit visszasírtam én azt, hogy de jó volt tanárnak lenni, de ez nem tartott olyan nagyon sokáig, tehát néhány évig azért igen, mert akkor ugyanez, tehát amit mi tulajdonképpen az intézetben megéltünk így az én pályafutásom kezdetén, az akkor néhány év múlva áttevődött az iskolákra, és már a tanárok sem voltak úgymond annyit szabadok, tehát bejött az a rengeteg továbbképzés, a rengeteg feladat, ugye? Na most a mi munkánk természetesen ugye benne van a nevükben, hogy szaktanácsadó, tehát hogyha a tanárok igénylik, bármilyen kérdéssel megkeresnek bennünket, természetesen kötelesek vagyunk tanácsot adni, szakmai tanácsot adni, illetve ilyen szolgáltatást nyújtani is, amit különböző formákban, tehát szakmai beszélgetések, akkor szaktanácsadói szolgáltatás, ez egy létező fogalom, tehát hogy van, mi ezt fölkészítjük, kínáljuk az iskoláknak. Ezen kívül, ami a mi legfontosabb tevékenységünk, hogy az oktatásnak a kurikuláris dokumentumait, ugye ezeket biztosítsuk. Ezeket természetesen nem mi magunk szaktanácsadók írjuk, hanem mindig külső szakemberek, gyakorló tanárok bevonásával. Aztán a múltkor nem is tudom, így összeszámoltam, hogy az elmúlt 30 évben azt hiszem, hogy ilyen 18 tantervet számoltam össze, amit kollégákkal együtt újonnan írtunk, aztán már átdolgoztunk, aztán már korszerűsítettünk, ugye, mert a középiskolában itt van a több program, aztán itt a kisegítőiskola, aztán itt van a két tantár, tehát az anyanyelv és a második nyelv. Tehát az egyik a kurikuláris dokumentumok, tehát az egyik fontos területe a tevékenységünknek, aztán a szaktanácsadás, ahogy mondtam, akkor a következő a tanárok továbbképzése, amit szintén egyszer összeszámoltam, és egy hatalmas szám jött ki az esetemben, ugye az első években, de nem csak, tehát mondhatna, inkább évtizedről is beszélhetnék, éppen azért, mert nem volt kétnyelvűségi szaktanácsadó, szerveztem én történelem tanároknak is, földrajztanároknak is továbbképzést, illetve még mindig két évente szervezek egy ilyen integrált továbbképzést, amely az a neve címe, hogy magyarországi terepmunka, amelyhez biológia, földrajz, történelem és magyar tanárok csatlakozhatnak. Tehát a tanárok továbbképzése. A következő, a mi esetünkben ugyan a szaktanácsadók többségének esetében ez nem egy kiemelt feladat, de a mi esetünkben, tehát a nemzetiségi oktatás esetében a tankönyvek az egy nagyon fontos terület. Ugye mivel most így mondom, a szlovén kollégáim, azok nem vesznek ebben a munkában annyira részt, mivel őnekik nem kell eredeti tankönyvek létrehozásában, elbírálásában részt venniük, illetve hát ők sokan vannak, kb. 10-en azt hiszem, vagy 11-en. Ugye nálunk meg az van, hogy az intézetben születnek meg, tehát az intézet kiadója adja ki azokat a tankönyveket, amelyeket az adott kiadók, tehát a szlovén kiadók, amelyek kiadják a szlovén adott szlovén tankönyvet, de nem szándékoznak kiadni annak a kétnyelvű változatát, ugye lehetnek ezek anyagi vagy bármilyen más okok, bár nem anyagi inkább, akkor azok a mi kiadónkban jelennek meg, illetve a mi kiadónkban jelennek meg a magyar, mint második nyelvhez, a tankönyvek, munkafüzetek, és minden egyéb, vagy például Magyarország földrajza az utóbbi.
Ez mit jelent, hogy a mi kiadónk?
Ez az oktatási intézet kiadója. Uh-huh. Tehát az oktatási intézetnek van saját kiadója. Ez egy non-profit kiadó, tehát a kisegítő iskolák részére adunk ki tankönyvet, tehát jelennek meg itt tankönyvek, aztán a nemzetiségi oktatás, vagy olyan tantárgyak, amelyek kis számú diákot, illetve tanárt érintenek. És ilyen szempontból a szaktanácsadónak, egyrészt például, hogyha magyar, mint második nyelvről beszélünk, amikor annak idején ugye elkezdődött, de nem szeretnék hosszan beszélni, ennek a tantárnak a tanítása, bevezetése, ugye semmilyen tankönyv nélkül, tehát nem volt se tankönyv, se tanterv, akkor a Budapesti Előkészítő Intézettel, amelynek utána sokszor megváltozott a neve, fölvettük a kapcsolatot, és valójában az ő tanárai készítették el zömében számunkra a magyar, mint második nyelvhez a tankönyveket. Na most ezek már elavult tankönyvek, és újakat ír Gróf Anna Mária az, aki vállalta ezt, a középiskola esetében, az általános iskola esetében pedig gyakorló tanítók, tehát helyi gyakorló tanítók. Természetesen ezeket is mind el kell bírálni szaktanácsadónak, gyakorló tanároknak, kollégáknak, és így tovább. Tehát ezeket emelném ki én fontosabb feladatként, illetve a tanárokkal való együttműködés egyik fontos formája a tanulmányi csoportok.
Hát a tapasztalatból tudjuk azt is, hogy ez egy örökös versenyfutás az idővel, mert hogy folyamatosan, ahogyan említette, változnak a tantervek, módosulnak, korrigálják őket, újabb tankönyvek jelennek meg, újabb tankönyveket fogadnak el, és a kétnyelvű oktatásnak éppen ez az egyik nagy nehézsége, hogy lépést tartson az új tankönyvek bevezetésével, illetve hát sokszor itt le is marad. Hogyan lehet akkor ezeket a dolgokat valahogy ellensúlyozni?
Hát ellensúlyozni nem lehet, ez kikerülhetetlen. Aztán el kell, hogy mondjam, hogy ez igaz, viszont kikerülhetetlen, mert ha teszem föl a, nem tudom, XY kiadónál most júniusban megjelenik egy, tehát természetesen szlovénul, nem tudom, egy új történelemkönyv a 7. osztály számára. Nagyon logikus, hogy az szeptember 1-én ott lehet a szlovén iskolák, de két nyelvű változata természetesen szeptember 1-én nem lehet. Tehát egyszerűen ezt nem lehet kivédeni, de el kell, hogy mondjam, és itt meg kell, hogy dicsérjem a kollégákat, illetve azokat a tanárokat, zömében tanárokat, akik vállalkoznak arra, hogy ezeket lefordítják, hogy ismerem én a helyzetet nálunk, és ismerem az olasz iskolák helyzetét, tehát összehasonlíthatatlanul jobb helyzetben vagyunk. Azt hiszem,
milyen
hogy
értelemben?
Nagy, olyan értelemben, hogy elég jól tartjuk a tempót, tehát ahhoz képest amennyit, tehát amilyen mennyiség, ahhoz képest amilyen állománnyal rendelkezünk, mert legyünk őszinték, azért a tankönyvfordítás nem olyan egyszerű munka. Tehát vannak dolgok, amit például egy profi fordító, aki nem tudója ennek a területnek, tehát nem földrajz szakos tanár például, ő lehet, hogy gördülékenyebb nyelvre tudja lefordítani, a földrajz szakos viszont ismeri a szakterminológiát.
Hát ezért vannak szaklektorok ilyenkor, igen, ugye alkalmazva. A másik dolog pedig, nem tudom, Erzsébet, sikerült-e már fölvenni a kapcsolatot az iskolákkal, mint olyanokkal, hogy kicsit körbe kérdezte, hogy mi mindenre is lenne esetleg szükségük, illetve mit szugerálnak az iskolák vezetői?
Hát most ott tartunk, hogy a területi egységünknek a vezetője fogja ezt a lépést meglépni, tehát és arra várok, hogy megtörténjen ez a... Tehát most első körben az igazgatókkal az egyeztetés, aztán...
Ugye Iréna Kumer?
Igen, Iréna Kumer asszony. Tehát az most nagyon ezekben a napokban történik majd meg ez az egyeztetés, és akkor majd talán kicsit jobban fogjuk látni ezeket a dolgokat.
Igen, amikor én készültem erre a műsorra, akkor egy kicsit így körbe kérdeztem, érdeklődtem, hogy igazából mire lenne szükségük ezeknek az intézményeknek, és azt említették, hogy a kétnyelvű oktatás módszertanának még mindig nincsen kidolgozva a... és hogy ehhez kellene útmutató, tehát az, hogy hogyan is tanítani, hogyan fordítani a szakkifejezéseket, mi történik akkor az osztályban, amikor az arányok megfordulnak, mondjuk rá több magyar gyerek van, mint szlovén, akkor hogyan alkalmazni ezt a 70-30 vagy 80-20 százalékos arányt. Szóval nagyon ilyen konkrét dolgok mutattak rá. Hogyan látják önök ezeket a problémákat, amelyek, hát azt hiszem, hogy nem új keletűek.
De most én úgy látom ezt, hogy ennek a fölvezetésnek az első részére reagálva azt kell, hogy mondjam, amit már számtalanszor elmondtam, hogy tulajdonképpen a kétnyelvű oktatásnak nem lehet kidolgozni a módszertanát. Egyrészt egyfajta kézikönyv született, annak idején, amikor a Muravidéki Magyar Közösség első oktatási projektje zajlott, akkor nagyon sok digitális anyag készült, sok olyan jó dolog, amit nagyon jól lehetne használni szerintem az oktatásban, és többet kellene, mint amennyit használják őket. És ennek a keretében megszületett egy ilyen kézikönyv is, amelyben jó gyakorlatok példái is vannak. De most miért nem lehet szerintem a kétnyelvű oktatás módszertanát kidolgozni? Én a tanároknak is szeretek valamilyen példával jönni, hogy most valami szemléltetni valami más példával, hogy kicsit kilépjünk a saját kis világunkból. Múltkor mondtam kollégáknak, hogy ez olyan, mint amikor az orvos elkezd rendelni fiatal pályakezdő orvosként, ő befejezte az orvosi egyetemet, van valamilyen elméleti tudása, volt valamilyen gyakorlaton is, és amikor ő elkezd dolgozni, neki nincs ott egy forgatókönyv, hogy mikor Tóth Pista bácsi bejön, és azt mondja, hogy fáj a jobb fülem, és zúg a fejem, hogy akkor ott elolvasná, hogy akkor Tóth Pista bácsinak azt kell mondanom és fölírnom, hogy XY, stb. Mondtam, amennyit én tudok, amit én tapasztaltam, hogy ugyan van egy könyve, amiben gondolom megnézi, hogy melyik gyógyszer mire jó, mire lehet fölírni, vagy ellenőrizze meg a mellékhatását. Tehát én úgy gondolom, hogy nem lehet, mert tulajdonképpen ez ugyanolyan oktatás, mint minden más, csak váltakozik a tanítási nyelv ilyen vagy olyan arányban, ilyen vagy olyan célzattal, és én biztos vagyok benne, hogy a tanárok többsége ezt meg tudja ítélni, hogy mikor és hogyan kell váltogatni. Na most az a kérdés, a felvezetésnek a második része, az viszont nagyon jogos, viszont az nem föltétlenül módszertani kérdés, tehát hogy mi történik akkor, hogyha egy adott osztályban, nem tudom, az egyik vagy másik, de beszéljünk akkor nyíltan arról, hogy munkra szlovén gyerekek vannak nagy túlsúlyban, ugye? Hogy akkor mit lehet? Akkor hogy lehet megvalósítani azt, ami a kivitelezési útmutatóban le van írva, hogy az adott tantárgyat, nem tudom, ilyen meg ilyen arányban kell ezen és ezen a nyelven tanítani. Tehát ez már egy fogas kérdés, ezen el lehet gondolkodni, de ez szerintem nem egy módszertani útmutató része.
Hát akkor a módszertan alá például konkrétan mi tartozna? Mert hogy tapasztalatból utalnak arra, hogy kétnyelvűen oktatni folyamatosan, azért az egy elég nehéz feladat, és hát különböző sikerrel lehet csak ezt megvalósítani. Na most hát ez a siker vagy eredményesség, ez is egy relatív dolog, hogy mikor mi nevezhető eredménynek.
Most nem egészen értem a kérdést. Mi lenne a kérdés?
Hogy a tanároknak mégis azért jó lenne a kezükben valami olyan.
A tanároknak a kezükben kézikönyv. Van a tanterv. Tehát minden tantárgy tanításának az alapja a tanterv. És hogyha most ez a tanterv például, nem tudom, teszem föl olyan tantárgynak a tanterve, amelynek nincs nemzetiségi tananyag része, tehát a földrajznak, történelemnek például van, ugye? Tehát nem tudom, ha matematika, akkor ott van az adott tanterv, és az adott tantervben benne van a módszertani útmutató, amely a tanárnak a módszerekben segít. És van a kivitelezési útmutató, amely meg meghatározza, hogy a kétnyelvű iskolában, ebben a korosztályban, nem tudom, hogyha most a második nevelési oktatási szakaszról beszélünk, tehát negyediktől hatodik osztályig, hogy itt milyen legyen ennél a tantárgynál a kétnyelv aránya. Ezt is írja. Még valami mást is leír, ad valamilyen ilyen, szugerál valamiket ez a kivitelezési útmutató. Én bízom a tanárban. Én úgy látom, és én rengeteg óránál hospitáltam, és persze van köztük különbség, mert a tanár, tehát minden tanár más, minden tanár másképp, tehát ugyanazt a tananyagot két tanár, tíz tanár teljesen különbözően fogja letanítani, és az nem azt jelenti, hogy az egyik rosszul csinálta, a másik meg nagyon jól csinálta, tehát nem attól lesz valami. Tehát mindegyik egyedi. És épp így a tanár maga, ahogy a tanítás, tehát ahogy ő fölépíti az adott tananyaghoz, veszi a célokat a tantervből, és tudja, hogy milyen arányban kell a két nyelvet kombinálnia. Én bízom abban, hogy a tanárok többsége tudja, ismerve a saját csoportját, az adott osztályt, hogy hogyan lesz ez célszerű. Hogy senkinek se sérüljön, tehát se a magyar gyereknek, se a szlovén gyereknek, úgymond ne sérüljön a joga a minőségi oktatáshoz.
Igen, ez így elméletben nagyon szépen hangzik, de azért ezek a szuggesziók, ezek az igazgatóktól jöttek. A másik dolog meg az, hogy ha 10 különböző tanárt veszünk példának, akkor mind a 10 különbözőképpen beszéli nem csak az anyanyelvét, hanem a környezet nyelvét is. Egyébként meg a középiskolában például segítséget várnak a tanárok számára. Fel kellene mérni, hogy ez a kétnyelvű oktatás hogyan is, miként él a gyakorlatban, tudtam meg, és ahhoz szeretnék viszonyítani az elkövetkezőkben ennek a modellnek a korszerűsítését, illetve ahhoz illesztenék a modell korszerűsítését, mert erre viszont nagyon nagy szükség van. Nem is annyira a gimnáziumi programban, mint amennyire a szakiskolai programban. Erzsébet, erről gondolom, hogy ez közelebb áll önhöz, mert hogy ebből az iskolából érkezett, és hogyan látja ön ezt a problémakört?
Hát ugye, hogyha most jól értelmeztem itt a kérdést, ugye itt a kétnyelvű oktatás kérdésében, ugye a tanítási nyelvnek a megvalósulása a tanórán belül, ugye ez itt most bizony. A kérdés, amit én úgy gondolom, Mária nagyon szépen elmondta, tehát a háttér megvan hozzá, tehát vannak bizonyos didaktikai, módszertani útmutatók, amit én úgy gondolom azért minden tanárnak a hát elsődleges feladata, hogy ezeket jól ismerje, tehát ezeket ugye megpróbálja adaptálni a saját óráján, és ugye én nagyon fontosnak látom azt, hogy ugye a megvalósítás szintjén a tanár ember hát felkészült legyen. Tehát, hogyha úgy érzi, hogy nyelvileg ugye vannak hiányosságai, tehát kell az a belső motiváció, ami őt tehát elindít egy úton. Ugye nem lehet mindig csak kívülről, tehát a megoldást kívül keresni, tehát kicsit mindig önmagamban is körbe kell nézzek, és így együtt. Én úgy gondolom, hogy ugye aztán lehet, hogy rosszul látom, vagy rosszul értettem itt a kérdést, de én úgy gondolom, hogy a tanárok sok esetben azt szeretnék tőlünk is talán kapni, hogy azt az információt, hogyha jól csinálják-e a dolgukat. Tehát ők megpróbálják valahogy megoldani adott esetben a szituációt, tehát mindkét nyelvet ugye alkalmazzák, de...
Nem fejből beszélek, arra hivatkozom, amit magától az iskola vezetőségétől tudtam meg. A kétnyelvű oktatásnak a didaktikáját nem tanítják sehol sem, mondják. És a tanárok alapjába véve felkészületlenül kerülnek ezekre a munkahelyekre, és erre kellene kiképezni a tanárokat, vagy utólagos képzéseket tartani. Még mindig keresik a helyüket ezen a feladaton belül, úgy éreztem ebből, amit megtudtam az iskolától.
Én azt javaslom, hogy itt ne ragadjunk le. Egyrészt azért, mert úgy, ahogy Erzsi mondta, tehát vannak ilyen a tanárok, egy része az várja tőlünk szaktanácsadóktól, az oktatási intézettől, hogy egyfajta recepteket gyártsunk. Mi nekünk nem az a küldetésünk, hogy recepteket gyártsunk. És az, amit mondtam, ezt mi forgathatjuk jobbra-balra, de az ténylegesen igaz, hogy a kétnyelvű oktatásnak a következő miatt nem lehet, nincs módszertana. Mert az, hogy a biológia tanár, nem tudom, a tavak élővilágát hogy tanítja, tehát mondjuk rá ez egy tananyag, azt neki senki nem írja elő. Ad neki az ő tanterve célokat és követelményeket. Azt meg, de nem, ezt beszeretném fejezni. Tehát meghatározza a célokat és a követelményeket. A tanterv módszertani útmutatója ad neki módszertani ajánlásokat, hogy bizonyos részeket, bizonyos célokat milyen módon valósítson meg. És nem írja neki senki elő azt, hogy most ez legyen a motivációd, ez legyen a ráhangolás, ez legyen a jelentésteremtés része, és ez legyen az összegzés. Na most a kétnyelvű oktatás csak annyiban különbözik ettől az egynyelvűtől, hogy közben váltogatnia kell a két nyelvet. Na most a két nyelvet, meg ez az, amit mondtam, hogy igen, ha a tanár, amit Erzsi is mondod, tehát, hogy kell azért a tanári hozzájárulás, ami egyrészt a nyelv, tehát, hogy én kompetens vagyok ebben a nyelvben, olyan az én magyar vagy szlovén nyelvi tudásom, amilyet a diákok és a tanulók megérdemelnek, mert joguk van hozzá, tehát, hogyha én ebben birtokában vagyok, ismerem a tantervemet, és van ehhez affinitásom, tehát van bennem egy jó szándék, akkor valószínűleg ez nem azt jelenti, hogy nagyon könnyű, de hát akkor végül is, most akkor én mondom, hogy hát ezért van egyrészt a kétnyelvűségi pótlék, meg sok minden más, mert ennek pozitívuma is vannak, ennek a dolognak, bár különben nem szeretnének az emberek itt a két nyelvű iskolákban tanítani, és nekem olyan érzésem van, hogy igenis szeretnek, és én úgy gondolom, hogy aki erre a pályára vállalkozik, ezt úgy csomagban mind fölvállalja. Tehát ezért én azt hiszem, hogy most nagyon világosan szemléltettem, hogy miért nem lehet ennek egy külön módszertana, mert csak az történik, hogy két nyelvet váltogatunk. És én bízom benne, hogy a tanárok többsége, és én úgy is láttam, ha birtokában vannak a nyelvnek, erre eredményesen képesek.
Azt is mondták, hogy nem annyira az ellenőrzésre, mint inkább a segítségre van szükség, tehát valószínűleg ezért szerveződnek ezek a tanulmányi csoportok is, amelyeken a tanárok hát elmondhatják, hogy mi mindenre van szükségük, és milyen nehézségbe ütköznek. Gondolom, hogy elsősorban a magyar nyelvi tanulmányi csoportokról tudunk most itt beszélni, bár az előbb említette, hogy más tantárgyak esetében is szervezett ilyen képzéseket.
A tanulmányi csoportok az tulajdonképpen egy fajta továbbképzésnek számít. Ez az, amikor a tanárokkal találkozunk évente régen sokkal nagyobb óraszámban, mint mostanában. És ezeknek a tanulmányi csoportoknak minden évben van egy központi, tehát központi témája, vagy több is. De ami azt jelenti, hogy a szlovén tanárok, amikor itt találkoznak, amikor magyar földrajz, tehát ugyanazzal a témával foglalkoznak. Természetesen az utóbbi, most hát a vírus, a járvány miatt ugye a távoktatás is téma volt, aztán folyamatosan valamilyen szinten téma a korszerű oktatási, tehát tanítási módszerek. És az igaz, hogy tehát ez abban különbözik a hagyományos továbbképzéstől, hogy itt a tanárnak lehetősége van egyrészt aktívan közreműködnie, akár saját példákat hoznia, és most itt el kell, hogy mondjam, hogy én az utóbbi években nagyon kellemesen csalódtam a kollégákban, kiemelném itt kimondottan például az alsósokat, aztán a középiskolai tanárokat is, tehát hogy mernek, egyrészt, hogy nagyon jó példáig, tehát gyakorlat. Most arról beszélünk, hogy hoznak egy óravázlatot, egy tématervezetet, és azt bemutatják a kollégáknak. Tehát egyrészt annak örülök, hogy nagyon jó dolgokat látok, meg annak, hogy úgy mernek. Tehát, hogy most már úgy egymásnak még mutatják, ami a korábbi években nem volt jellemző. És ők most így egymástól például sokat tanulnak. Tehát ez a tanulmányi csoport.
Mi hozta ezt a felszabadulást, ezt a felszabadult hangulatot?
Az az igazság, hogy mondjuk rá most így az alsósokkal, én jó magam is az utóbbi néhány évben kicsit intenzívebben dolgozom. Persze ez mindig attól függ, hogy éppen az intézetben milyen folyamatok történnek, milyen olyan, ugye, mert mi öncélúan nem járhatjuk az iskolákat. Tehát mi csak úgy mehetünk iskolába, hogy annak van valamilyen rendeltetés, a látogatásunknak valamilyen célja, rendeltetése, és így tovább. És az elmúlt években történt több olyan akció az intézet keretében, amelynek során én például az alsós kollégákkal találkoztam, együtt dolgoztam. Ilyen például, nem tudom, a harmadik osztályos kísérleti mérés, vagy a formatív csoport, tehát a formatív értékelés, amely most már harmadik ilyen projekt zajlik az Oktatási Intézet keretében, és az első fordulóban például 2 tanár csatlakozott, a másodikban 7 vagy 6, nem tudom, most meg 10 vagyunk, úgyhogy egyre nő a számuk, és én ennek örülök, mert ők is így, úgymond kicsit ilyen kutatóbb tanárok lettek, érdeklődőbbek, nyitottabbak, fejlődik a szakmai, úgymond, tehát nem csak olyan tudásuk, tehát a gyakorlati, hanem az elméleti is ezen a nyelven. Tehát ilyen lehetőségek, és most én így személy szerint nagyon örülök, és mégis kell, hogy dicsérjem őket, hogy ilyen a fiatalokban nagyon nagy potenciált látok.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy lesznek-e fiatalok, mert hogy egyre inkább fogy a tanárok száma, illetve hát lassan generációváltásra kerül sor.
Hát az alsósoknál igen, ott van utánpótlás, és mondjuk rá ez most kimondottan róluk szólt, ugye, hogy nagyon igyekvők szorgalmasak akarnak. A magyar tanárok esetében itt lesz generációváltás, és ez meg a jövő zenéje, hogy ezzel a kérdéssel mi történik.
Azt jelenti, hogy megtörténhet az, hogy nem lesz magyar szakos tanár,
tűnik,
vagy fogytán lesznek a
tűnik,
szakosok?
Igen.
Igen. Erzsébet látom, hogy szorgalmasan jegyzetet közbe tessék, hogyha lenne megjegyzése az előbb elhangzottakra vonatkozóan, hogy hogyan is látja ön ezeket a kérdéseket, amelyeket az iskolák ugyan fölvetettek, de hát...
Nem, hát én úgy gondolom, amit előbb elmondtam, hogy mindenképpen támogatni fogjuk, illetve mindig is támogatjuk azokat a dolgokat, amiket ugye a praxisból, a gyakorlatból felénk, kérdésköröket, amik felénk irányulnak. Én úgy gondolom, hogy a tanárok néha, Mária is szólt arról, hogy nagyon jól dolgoznak sokan, tehát megtalálják tehát ezeket az arányokat, tudják azt a saját órájukat megfelelően vinni, vezetni. Mégis talán ez a megerősítés talán részünkről is, hogy talán kicsit ez, ami hiányzik, illetve ugye a szakterminológia, ami ugye hát egy külön terület, ugye a szaknyelvnek az ismerete, és ugye valljuk be, azért a tanáraink zöme mégiscsak szlovén egyetemeken végzett, és talán kicsit itt ezt a nyelvi handicapet talán érzik, és ugye ebben kérik, keresik a segítséget. Hát nyilván van máshol is nemzetiségi oktatás, ugye itt tényleg azt tudom mondani, hogy nyitott szemmel kell lennünk, megnézni, hogy másút mi van, tehát nem csak Magyarországon, hanem egyébként is ugye a nemzetiségi oktatás terén ezeket a kapcsolatrendszereket ugye talán kicsit lehetne itt kamatoztatni, ezt a tudást, amit máshol már nem tudom, valahogyan
alkalmaznak,
nem tudom, tankönyveket, ugye másutt is vannak hasonló kérdések, problémák, ugye tankönyvhiány, ugye saját tankönyv, mert mégis egy nemzetiségi oktatás azért más.
Ahhoz, hogy ez a kétnyelvű oktatás kiegyensúlyozottabb legyen az iskolákban is, hogy a tanároknak is könnyebb legyen a dolga, és hogy mind a két nyelvet a megfelelő arányban tudják alkalmazni a tanítás során. Ahhoz nagyon fontos, hogy a gyerekek hát a környezetnyelvi órán is, tehát nem csak a magyart anyanyelvi szinten, hanem a környezetnyelvi órákon is valahogy alaposabban sajátítsák el, és ha jól tudom, akkor egy felmérést végeztek a tanév elején, éppen arra vonatkozóan, hogy majd könnyebben tudják kísérni a gyerekek magyar nyelv ismeretének a fejlődését. Hogyan nézett ki ez a felmérés, kiket céloztak meg, hogyan történt, és mi egyáltalán a célja ennek a felmérésnek, Mária?
Hát ez a felmérés egy nagyobb projektnek a része, amelyet az Oktatási Minisztérium rendelt el. A hátterében pedig az áll, hogy ugye a magyar, mint második nyelv, az olasz, mint második nyelv, és a szlovén, mint második nyelv a tenger melléken. Ez az a három tantárgy, amelyet az országos tudásfelmérésen nem mérnek föl. Az olaszok most már jó néhány évvel szorgalmazzák, hogy az olasz kerüljön bele valamilyen módon az úgynevezett harmadik tantárgyak körébe, tehát hogy legyen belőle mérés. Ezt én személy szerint sosem szorgalmaztam, de most erről ne beszéljünk, mert szerintem amúgy is kifutunk az időből. Viszont elrendelte a minisztérium azt, hogy az oktatási intézet készítse el a magyar, mint második nyelv külső mérésének a valamilyen alapjait, meg alapozását, bármit. Ez egy 3 éves projekt, valamennyire szabad kezet kaptunk, tehát az intézetben, tehát azt nem írták elő, hogy mit csináljunk azért, hogy idáig eljussunk. Nekünk majd a 3 év végén természetesen egy dokumentumot le kell raknunk az asztalra, amelyben valamilyen javaslatot kell tennünk, vagy hasonló. És akkor tulajdonképpen így saját magunk megálmodtuk ennek a menetét, és úgy gondoltuk, ugye, hogy az általános iskolában kétszer mérnénk a tanulók tudását, és egyszer a középiskolában. Szándékosan nem választottunk olyan évfolyamot, amelyen van külső mérés, tehát nem választottuk a 9. osztályt, a 6., és a 4. évfolyamot a középiskolában. És amikor ezt eldöntöttük, akkor meg úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy fölmérjük az általános iskolába iratkozó gyerekek tudását is startkor. Tehát amikor az óvodában, az iskolába lépnek. És tulajdonképpen, ami most történt szeptemberben, az ez volt. Tehát mi ehhez egy felmérést, kidolgoztuk egy külső felmérést, amúgy a tanárok maguk, tehát az iskolában végezték ezt el. Nem dolgoztuk föl még az adatokat, mert be sem érkezett, csak két iskolából, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ezek mit mutatnak.
Mire számítanak?
Hát az alsós kollégák tapasztalataira hivatkozva arra számítunk, hogy az iskolába érkező nem magyar anyanyelvű gyerekek magyar nyelvi tudása igen alacsony.
Itt azt hiszem meg kellene említeni azonnal a párhuzamos írás-olvasás projektumát, amelyik most már ugye nem projektumként működik, hanem része az oktatásnak, hogy milyen eredmények születtek, és hogy mi van azokkal a gyerekekkel, akik nem ebben a projektumban, illetve ezen a modellen keresztül tanulnak meg írni, olvasni?
Hát most erről például nyilatkozni, bármilyen véleményt formálni nagyon merész lenne, mert tulajdonképpen erről többet én is csak így hallomásból tudok, ugye? Néhány dolgot elmondanak a kollégák, de aztán ténylegesen nem tudnék. A gondolat, ami viszont közben fölmerült bennem, az volt, hogy ugye amikor bevezettük, tehát projekt volt, sőt kísérlet, tehát hivatalosan ez egy kísérlet, poszkusz, ugye? Mi minden fázisán keresztül vittük, tehát evalvációs tanácsra vittük, jelentéseket készítettünk. Ugye annak idején ezt a nemzeti közösség indítványozta, tehát hogy ezt a lehetőséget felkínáljuk. Végigcsináltuk mi ennek a procedúráját, és most már beépült a rendszerbe, és még senki nem mondta, hogy dolgozzuk ki a módszertani útmutatóját. Pedig ez mondjuk rá a másik modellhez képest egy kicsit nagyobb változás, mint amiről az előbb beszéltünk. Tehát azért mondom, hogy nem.
De én azt gondolom, hogy ennek volt ennek egy módszertana, hogy hogyan látnak neki. Azért hát akkor minek alapján indították el? Csak úgy, hogy tanárok majd rögtönöznek valamit, vagy
a
tanítók?
Rögtönöz.
Én aki úgy tanultam, hogy bocsánat, abban az időben, hogy minden előkészület jobb a rossz rögtönzésnél. De ezt tegyük félre. Úgyhogy a másik dolog meg az érdekel, hogy ezek a gyerekek igen intenzíven tanulják mind a két nyelvet. És ott van a párhuzamos osztály. Ott meg aztán a magyar nyelv, hát úgy a maga tempójában.
Az, amiről mondtam, hogy a fölvezetés második részének kérdése jogos, mert ez erről szól, ugye? Hogy mi történik most azokkal a párhuzamos osztályokkal, amelyekben, mivel nincs magyarul beszélő, tulajdonképpen a magyar nyelv jelenléte, létjogosultsága szinte megkérdőjeleződik, de én erről most nem tudok nyilatkozni, mert hogy nem tudom olyan értelemben, hogy mire is kellene reagálnom. Ez tény?
Igen.
A kérdéssel lehet, hogy valamit kellene kezdeni.
A másik kérdés pedig ugyanehhez a témához kapcsolódik, hogy a nemzetiségi politika, mert hát azért ráhatással van ugye a kétnyelvű oktatása minden bizonnyal, legalábbis érdeklődéssel kíséri, szerette volna, hogyha ezek a kompakt csoportok maradnak, ugye, és tovább vezethetik őket a második, illetve a harmadik harmadon keresztül. De ez nem történt meg. Mi most a helyzet ezzel az indítványozással, illetve itt az iskola és a nemzetiség érdeke valahogy külön vált?
Vagy... Szerintem ebben nem mi vagyunk kompetensek válaszolni, hanem az igazgatók.
Uh-huh. Igen, de mi az ön véleményük erre vonatkozóan? Jó lenne ezt szorgalmazni, vagy maradjon így minden, ahogyan?
Attól függ, hogy melyik oldalról nézzük. Mindennek van előnye és hátránya. Tehát ehhez tulajdonképpen, tehát most így kapásból vállal, ezek komoly kérdések. Tehát ezzel tulajdonképpen nagyon komolyan kellene foglalkozni több mindenkinek. Látni, hogy ugye hova egy generáció kiment. Amit én ennek kapcsán el tudok mondani, egy picit szomorú voltam, Az első generáció most 2021-ben hagyta el az általános iskolát, és például alacsony számúban soha nem írtak magyar nyelvi fölmérést 9-ben, mint az idén. Nem tudom, hogy ez annak tudható-e be, hogy talán ezeknek a, ugye zömében, szerintem az első generációban, én emlékszem rá, mert sokat hospitáltunk akkor, zömében ide magyar anyanyelvű gyerekek iratkoztak, illetve vegyes házasságból érkező magyarul jól tudó gyerekek. Hogy most az ő identitásuk abból kifolyólag, hogy nagyon korán erősen kétnyelvűsödtek, gondolom én, föltételezem, ez csak föltételezés. És emiatt talán nem alakult ki, nem tudom, bár kollégák azt is mondták, mert én tanárokkal beszélgettem erről, hogy ami eddig nem szokott még történni, hogy például olyan gyerekek, akik nem a kétnyelvű középiskolába iratkoztak, hanem szlovén középiskolába, hogy azok szándékosan szlovén tesztet írtak, mondván, hogy szlovén, pedig ez nem kötelező, tehát Ljubljanába is el lehet menni a magyar felmérésnek az eredményeivel.
Hát én azt hiszem, hogy itt még nagyon-nagyon sok mindenről lehetne beszélgetni, de ha az én figyelmem elkerülte valami, akkor nyugodtan most még lehetőséget adok arra, hogy esetleg a munkájukra vonatkozóan, vagy a célkitűzéseikre vonatkozóan, vagy bármire, ami a kétnyelvű oktatással szorosan vagy kevésbé érintkezik, arról most egy ilyen kis záró gondolatot fogalmazzanak meg.
Hát akkor én az idősebb, jó? Én személy szerint nagyon örülök annak, hogy jött egy új munkaerő. Egyrészt egy kicsit ilyen milyen okokból, tehát így saját szemszögöből nézve, kicsit önző módon, tehát olyan értelemben, hogy szoktam azt mondani, én a mindenkori főnökömnek elmondtam, tehát igazgatónak, stb., hogy tulajdonképpen engem az intézet az elmúlt 30 évben egy kicsit kizsákmányolt, mert nincs is olyan szaktanácsadó, aki két tantárgyat fedne a teljes vertikumon. De nem elsősorban ezért, hanem azért, mert szerintem erre szükség van, és rengeteg a teendő. Az, hogy viszont valamilyen keretek közé vagyunk szorítva, ugye, az tény, viszont ezen keretek között is szerintem azért lehet olyan utakat, módokat találni, hogy elérjük a tanárokat, hogy tudjuk őket támogatni, hogy tudjuk őket segíteni, és én bízom abban, hogy ez nagy előrelépés lesz az intézetben a következő években. Azért is, mert mondjuk én személy szerint azért is, mert én lassan már befejezem a pályát, és föltétlenül jó a tanároknál is, így gondolom, igazgatóknál is, hogy van utánpótlás, és kell, hogy jöjjenek a fiatalok.
Igen, hát én arról is hallottam, hogy még egy szemét alkalmaznának, de hát ezek mind nem hivatalos forrásokból érkező hírek, úgyhogy lehet, hogy az iskoláskor előtti korosztályra is alkalmaznának esetleg egy munkaerőt, vagy ez csak egy ilyen kósza hír, amit nem lehet most megerősíteni. Minden esete, Erzsébet, milyen gondolatokkal zárná ezt a beszélgetést?
Talán annyit, hogy megpróbálok majd fölzárkózni, illetve, ahogy Mária mondta, hogy talán kicsit tehermentesíteni is tudom őt ebben a tényleg nagyon szélesre szabott munkában, munkakörben, úgyhogy hát szeretnék hasznossá válni a közösségünk számára, tehát mindenképpen ugye ez itt az elsődleges cél, és ahogy Mária mondta, a keretek ugyan adottak, de talán lehet ezeket a kereteket kicsit még talán tágítani ott, ahol úgy látjuk majd, hogy szükség lesz rá. Mindenképpen, amit ő is mondott, támogatni, segíteni próbáljuk itt a pedagógusainkat, tehát a teljes vertikumon.
Kedves hallgatók, az aktuális mai adásában Pisznyák Mária magyar nyelvi főszaktanácsossal és Tóth Erzsébet kétnyelvűségi szaktanácsossal beszélgettünk. Az adást ma délután 5-kor megismételjük. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!
aktuális.